Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kezdjük meg Isten tiszteletünket örvendezéssel, Jézus előtti örvendezéssel. A 104-es énekünket énekeljük, amely így kezdődik: Jöjjetek Krisztus dicsérni.
Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni, éneket közelbe kérni, Krisztus népe jöjjetek. Küldte őt az Úr kegyelme, őrölt létre.
Foglaljuk el a helyünket. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ezen a szép nyári eső utáni napon itt van velünk, és hogy együtt örülhetünk annak, ami mögöttünk van, örülhetünk a nyaralásnak, a pihenésnek és az esőnek. Hála érte az Úrnak. Folytatjuk az Isten tiszteletünket az új énekeskönyvünk 34-es énekével, amely így kezdődik: Csak benned.
Szívem, csak benned, nem félek már, csak benned, rejtőzöm szüntelen, mert Jézus, te vagy kősziklám. Csak tőled, kaphatok gyógyulást, csak tőled, remélek jót, csak tőled, nyerek feloldozást, mert Jézus, te vagy megváltó. Csak érted, csak érted, keresztem felveszem, csak érted, mozdul szívem, csak érted, terheim vállalom, mert nálad van én, Jézusom. Csak benned, nyugszik meg szívem, csak benned, nem félek már, csak benned, rejtőzöm szüntelen, mert Jézus, te vagy kősziklám.
Drága Szentlélek, téged hívunk, jöjjön tőled a mi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, rád figyelésünk, és hogy az ige célba találjon. ezért hívunk téged. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt az igét, amely Lukács evangéliumának a 17. fejezetéből szól hozzánk most, az első 6 versből. Jézus beszélget a tanítványaival. Azután így szólt tanítványaihoz: lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, és ezt mondja, megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz: növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezd meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Isten áldja meg az ő igéjét, annak hallgatását, szívünk befogadását, most imádságban válaszoljunk. Dicsőítünk téged, Urunk, ezen a mai délelőttön. Olyan fantasztikus, hogy nekünk egy olyan hatalmas, erős, biztos kősziklánk van ebben az életben, mint te. Dicsőítünk téged azért, hogy hordozol bennünket, hogy az életünk minden egyes lehellete tőled jön, hogy az életünket szemlélve a jó és a kevésbé jó dolgokra is, sőt, meg a fájdalmakra is tekinthetünk úgy, hogy nem véletlenül találnak meg ezek bennünket, hanem mindent a te kezedből vehetünk el. Örömmel és hálával veszük el most tőled az esőt, és nagyon köszönjük azt, hogy ezt a régóta tartó szomjúságot most enyhítetted. Nehéz, Urunk, látni azt, hogy mi az ember műve, és mi az, ami a te akaratod, és hogy ez a kettő hogyan kapcsolódik, de mi így veszünk el tőled jót és rosszat is, rád nézve, és hiszük azt, hogy akár honnan származik is a szárazság, a mi életünkben ezáltal munkálkodhatsz, a veled való kapcsolatunkban is munkálkodhatsz, sőt, most is taníthatsz erre bennünket, hogy nélküled nem tudunk megmaradni. Szeretnénk ugyanezt a szomjúságot hozni eléd lelkileg is. Megvalljuk előtted azt, hogy nélküled a mi életünk kiszárad, semmivé lesz, nem marad meg. Rád van szükségünk. Megvalljuk, hogy azok a pótszerek, amikkel időnként igyekszünk vigasztalódni, simogatjuk az önérzetünket, vagy a népszerűségünkben gyönyörködünk, vagy sikereinkre tekintünk, ezek nem pótolnak téged. Most szeretnénk tudatosan is elfordulni ezektől, és azt mondani, hogy nem ezekben akarjuk megtalálni a boldogságot, hanem keresünk tovább. És így jövünk most hozzád, így érkezünk meg a te jelenlétedbe. Ezért imádkozunk, Urunk, hogy hadd legyen valós ez a találkozás. Köszönjük, hogy a megváltás által jöhetünk, hogy szabad utunk lehet a bűneink ellenére is te hozzád. És most kérjük a Szentléleknek a csodáját, hogy teremtsd meg a te lelked által a valódi találkozást te veled. Köszönjük az igét, és kérünk, hogy hadd nyíljon meg előttünk, szólj hozzánk. Amen. Az ige hirdetésre készülve most a 166. énekünket énekeljük az új énekeskönyvből. Szentlélek, jöjj, lobogó láng!
Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, áradj szél. Jöjj, elélő vízforrás, jöjj, a szívünk téged vár. Jöjj, ki fényt adsz lelkünknek, jöjj, úgy várunk rád. Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, áradj szél. Jöjj, igazság forrása, jöjj,
Isten igéjét a mai délelőttön az előbb felolvasott igeszakaszból szeretném hirdetni, ebből is kiemelem most az 5.-6. verset, amely így szól. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta. Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához, szakadj ki gyökerestül, és gyökerezz meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Amen. Kedves testvérek, akik ismerik Jézus Krisztust, az ő személyét, az ő munkáját, azok tudják, hogy ebben a földi életben nincsen jobb ő nála. Nincsen gazdagabb, nincsen tartalmasabb, nincsen izgalmasabb személy. Piciben átéli ezt az ember akkor, amikor nyaral, és van egy igazán jól sikerült nyaralása. És kicsit így vagyok bocsánat, a blaszfémikus hasonlatért, de hogy amikor a Balatonhoz megyek, és a fejemben él egy ilyen kép, hogy gyönyörűen kisimult víztükörvár, derékig állok benne egy horgászbottal a kezemben, és így érzem, hogy megy ki minden feszültsége az egész évnek, és így csak a víznek a simogatását, meg a gyönyörű napfelkeltét látja az ember, akkor azt mondom, hogy ez a nyaralás. Ez a tökéletessége. Nyilván a pihenésnek, a kikapcsolódásnak is így el lehet engedni mindent. Na most, ha van tökéletes nyaralás, akkor hát valószínűleg az élet minden területén törekedhetünk a tökéletességre. Hát könnyű eltéveszteni egy nyaralást is, lehet, hogy nagyok a várakozások is, aztán nem sikerül, mégsem úgy, mint ahogy a fejünkben élt. Istennel kapcsolatban is törekednünk kell a tökéletességre. És az ember nagyon sokféle Istent, sokféle értéket, kincset választhat magának az életben, de akik Jézus Krisztust ismerik, azok elmondhatják azt, hogy hát senki nem méltó ő hozzá. Ő a tökéletes, ő az igazi, nála nincsen jobb. És őt ismerni, az ő társaságában lenni értékesebb mindennél. Hadd mondjam azt, hogy akinek ez idegenül cseng esetleg, az még nem ismerte meg őt. Ezt minden bántás, meg minden udvariatlanság nélkül merem mondani, hogy ha ez idegen nekünk, hogy Jézus ennyire tökéletes, hogy ilyen szép, hogy ővel lenné a legnagyobb öröm, ha ez nem ismerős, akkor még nem ismerjük őt. Ez nem azt jelenti, hogy ennek így kell maradni. Sőt, még csak azt sem jelenti, hogy valaki már megismerte őt, és ebben az állapotban lengi végig az egész életét, hogy az Úr előtt való örömben úszik egy életen keresztül. Viszont, hogyha valaki igazán megismeri az Úr Jézust, akkor emlékszik a találkozás pillanatára. Emlékszik arra, amikor de jó volt az ő közelében lenni. Emlékszik arra, hogy hányszor volt, amikor elesett voltam, és ő fölemelt. És szomorú voltam, megvigasztalt, hogy csalódtam emberekben, önmagamban, és ő pedig azt mondta, hogy de én itt vagyok neked. És ennek az örömére. Ő a tökéletes. Őnála nincs értékesebb. És Jézus itt erre tanít, hogy erre tanítja az akkori tanítványokat, akik éppen akkor ott vannak közötte, körülötte, és erre tanítja mindenkori tanítványokat is, tehát bennünket is, hogy vele, amikor őt megismerjük, ővel egy új élet kezdődik. És ebben az új életben, ebben máshogy mennek a dolgok, mint korábban. máshogy, mint nélküle az életünknek az előtte levő szakaszában. Erről, ebben a részben, amit felolvastunk most az igében, igéből, erről tanít Jézus. És hát ezt a három gondolatot fogjuk egy kicsit közelebbről megnézni, óvás a megbotránkoztatástól, a megbocsátás lesz a következő gondolat, és mindezeknek az erőforrása, honnan is, hogyan is lehetünk képesek erre. Az első gondolat tehát ez, hogy a Jézussal való életben egy nagyon fontos dolog ez a megbotránkoztatás kérdés. Ahogy Jézus tanításait olvassuk az igéből, meg az apostoli levelekből, rengeteg buzdítást, bátorítást látunk, a kegyelem Istenét látjuk. Ahogyan az Isten maga szeretetével lehajol, utána megy az embernek, ahogyan bárhogyan jöhetek hozzá, elfogad úgy, ahogy vagyok, nem kell jobbá lenni, nem kell megszépíteni egy picit magamat, hogy elfogadható lehessek az Istennek. Ehhez képest, amikor ehhez a megbotránkozás kérdéséhez érünk, akkor Jézus nagyon kemény szavakat használ. Azt mondja, hogy ez valami nagyon komoly dolog. Sőt, azt mondja, hogy ha valaki ilyet csinál, jobban járna, hogyha egy malomkövet akasztának a nyakába is, és a tengerbe vetnék. Hát mi már nem a malomból hozzuk el a lisztet, hanem megveszük a bevásárlóközpontokba. De az akkori ember el tudta képzelni ezt a hatalmas követ, ugye két kő között örölték a gabonát. Nem a kis kézimalomról van szó, hanem arról a kőről, amit állati erővel tekertek, és a közepén volt egy nagy luk, ahova a gabonát beöntötték, és ahogy tekerték a kereket, hát porrá zúzta ott a kövek között a maloma. A gabonamagokat, ebből lett a liszt. Az akkori ember el tudta képzelni, hogy na, ezt a nagy gyűrű alakú követ a nyakamba teszik, és bedobnak a vízbe, akkor én elvesztem. Hát ez milyen borzasztó dolog. Jézus ennyire radikális ezzel a botránkoztatással kapcsolatban. Hogy lehet ez? Hát az első témánk ez a botránkoztatás. A görög kifejezés tulajdonképpen ennyit jelent, hogy csapdába ejteni, akadályozni valakit. És szinte halljuk a mögötte levő gondolatot, hogy miféle akadályoztatásról, vagy milyen csapdába ejtésről van szó, elválasztani az úttól, és emiatt a vesztét okozni valakinek. Azt mondják egyébként, hogy a magyarázók, hogy felfedezhető ez a bűn és az érte járó büntetés közötti kapcsolat. Elveszni valakinek, elveszíteni valakit az Isten nélkül, és elveszni, mint egy malomkővel a nyakamban a tenger mélyén. Na hát mi is ez a megbotránkoztatás? Lehet, hogy érdemes onnan közelíteni, hogy mit nem jelent valójában. Mert nagyon sok téves elképzelésünk van, nekem magamnak is sok téves elképzelésem volt a megbotránkoztatással kapcsolatban. Úgyhogy nézzük először azt, hogy mit nem jelent, miről nem beszél itt Jézus. A közbeszédben, a szóhasználatban általában felháborodást szoktunk érteni ezzel a kifejezés alatt. Vagy olyanra mondjuk, hogy ez megbotránkoztató, egy olyan gondolatra, ami úgy szembe megy az embernek a jó érzésével. De hát gondoljunk csak arra, hogy biztos nem erre gondol Jézus, hogy nem szabad valakinek felháborodást okozni, nem szabad a jó érzéseivel szembe menni, hiszen maga Pál apostol beszél róla, hogy nagyon sokak számára maga az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló örömhír is megbotránkoztató üzenet, megbotránkoztató gondolat. És én emlékszem erre, amikor ez nekem is betalált, engem is eltalált az evangéliumnak a botránya. Amikor azzal szembesültem, nagyon könnyű azt elfogadni, hogy igen, engem egy Isten megteremtett, szeret, hordoz, stb. De amikor azzal a gondolattal találkoztam, hogy ez az Isten ugyanakkor szent is, aki számon kéri tőlem az életemet, és el kell számolni a tetteimmel, a gondolataimmal, az érzéseimmel, és hogy előtte nyitott könyv az életem, ez nem egy kellemes gondolat volt, ez egy ijesztő, megbotránkoztató gondolat volt nekem. És a következő gondolat az még ijesztőbb volt, hogy egy ilyen szent Istennek én pedig nem tudok megfelelni. És nincs olyan eszköz a zsebembe, aminek értéke lenne, amit fizető eszközként tudnék neki adni, az ő szentségét le tudnám kenyerezni vele, pedig próbálkoztam egy ideig ezzel, kis cserkész módjára a napi jó cselekedetekkel, meg kicsit összeszedni magunkat, és akkor vigyázni arra, hogy nehogy csúnya szó szaladjon ki a számon, hogy nagyon készséges legyek, amikor megkérnek egy szívességre. És nagyon érdekes volt, és ijesztő volt ezzel találkozni, hogy az Isten szentsége mellett ezeknek nincs fizető értéke. Ez egy botrányos gondolat. Nagyon nehéz ezzel kampányolni a kereszténység mellett. Így menni emberekhez, hogy van egy szent Istenünk, akinek te soha nem fogsz tudni megfelelni. És hát persze mi tudjuk, hogy van folytatása ennek a történetnek, hogy de hát valaki megfelelt helyettünk ennek a szent Istennek, aki ő maga is szent volt és tökéletes, az Úr Jézus Krisztus. De hogyha ezt még el is fogadjuk, el is hisszük, lehet, hogy már be is léptünk ezáltal a hívő életünkbe, továbbra is ezzel a botrányos gondolattal sokszor meg kell küzdenünk, hogy hát nem az én jó cselekedeteim, nem az én engedelmességem, nem ez adja az áldást, nem ez nyitja ki az Isten ajándékai felé vezető utat, mert hogy én erre képtelen vagyok. Sokszor ez van belünk már hívőként is, hogy igen, én az Úr megváltott gyermeke vagyok, és hogyha engedelmeskedem neki, akkor jönnek az Úrnak az áldásai. És hogyha valami áldás történt az életemben, akkor kicsit meg is veregethetem a vállamat, de jó, akkor biztos nagyon engedelmes gyermeke voltam az Istennek, hogy így megjutalmaz engem. Az evangélium botránya ez, hogy nem így működik. És azt mondom, hogy hála Istennek nem így működik a keresztény élet, hogy amikor engedelmes vagyok, jön az áldás, amikor megengedetlen vagyok, akkor jön az átok. Hát ez borzasztó lenne. Hála Istennek nem így működik, de mégis az ember önérzetének valahogy ez nagyon nehéz lenyelni, hogy nem én rajtam múlik. Nem az én engedelmességemmel szerzem meg. Nem az én jó keresztjén voltommal. Nem azért áld meg az Isten, mert én olyan buzgón imádkoztam ezért. Nem azért vagyok vele kapcsolatban, nem azért bocsátja meg a bűneimet, mert már előre látta, hogy én milyen buzgón fogom olvasni az ő igéjét, hogy hogyan fogok neki szolgálni a gyülekezetben, vagy a munkahelyemen. És ezért tulajdonképpen így pariban vagyunk Istennel. Ő is ad nekem valamit, én is adok neki valamit. Hát ezt jól esne a májunknak, hogyha ez így működne, de nem így van. Nem így van. Ez egy botránkoztató gondolat, hogy én ott vagyok az Istennek kiszolgáltatva, és egyedül az ő kegyelméből azt mondhatja, hogy én akarom, hogy te élj, akarom, hogy te üdvözülj, akarom, hogy engem megismerj. És még ami jó dolgot teszel, azt is én az én szent lelkemmel munkálom benned. Nesze neked emberi önérzet. Hát ez egy botrányos gondolat. De az evangélium erről szól. Tehát Jézus biztos nem arra gondol, hogy nem szabad botránkoztató dolgot mondani egymásnak, vagy olyan gondolattal szembesíteni valakit, ami szemben megy a jó érzéseinkkel. Tovább megyek, biztos, hogy nem is arról van szó, hogy nem szabad Istenben való csalódást okozni senkinek. Talán ez is egy ismerős gondolat, amikor beszélgetésekben elhangzik. Főleg amikor talán vitás kérdésekben, vagy vitatott igékkel kapcsolatban hívő emberek beszélgettek, és valaki rögtön így védekezik egy ijesztő gondolatra, hogy na, az én Istenem az nem ilyen. Én a szeretet Istenében hiszem. Nekem egy jó Istenem van. És ebben nem fér bele az, hogy mondjuk egyesek elvesznek nélküle. Hát hadd mondjam azt, hogy nem arról van szó, tehát a botránkoztatás nem azt jelenti, hogy valakinek Istenben való csalódást okozunk. Mert hogy Istenben él egy kép mindannyiunkban, még mielőtt bármit tudnánk róla, vagy megismernénk őt, már azelőtt él egy kép bennünk az Istenről, mert jövünk egy családból, valahogyan neveltek a szüleink, vagy meg tudtunk bennük bízni, vagy nem, kiszolgáltatott helyzetben magunkra hagytak, vagy pedig visszaéltek a beléjük vetett bizalmunkkal. Nagyon sokféle történet lehet mögöttünk, tehát még mielőtt az élő Istennel bármilyen módon is találkoznánk, valamilyen kép már a szüleink után is elkezd kialakulni bennünk. Aztán, ahogy közeledünk az Istenhez, egyre jobban találkozunk az ő igéjével, egyre többet mutat önmagából, de valójában ez egész örökkévalóság kevés szerintem ahhoz, hogy egy végtelen hatalmas Istent teljesen megértsünk, megismerjünk teljes mélységében. Elképzelhető tehát, hogyha bennem él egy kép az Istenről, akkor nagyon könnyen lehet, hogy egy csomó téves dolog vegyül a róla alkotott képbe. Az a kép jutott eszembe, mint amikor hát Isten engem megajándékozott azzal, hogy nagyon hamar megismerhettem a feleségemet, nem volt szükség párkereső honlapokra, meg ilyen alkalmazásokra, de elképzelem a szituációt, amikor már szövődik egy kapcsolat egy ideje online. Egy bizonyos ponton eljutunk odáig, hogy fényképet küldünk magunkról. Melyik képet választjuk? milyen képet fogunk ott majd megosztani azzal, aki nekünk már szimpatikus. Hát nyilván valami előnyösebbet. És aztán, ha tovább fonódik ez a kapcsolat, elérkezünk egyszer odáig, hogy valamikor személyesen is találkozunk valahol, egy kávézóban, egy moziban, ki tudja hol, de ahhoz, hogy tovább lépjünk a kapcsolatba, a személyes találkozás az elengedhetetlen. És akkor jön a találkozás, viszem magammal a fényképet, hogy megismerjem az online páromat, és amikor a valós képpel találkozom, akkor hát vagy könnyen ráismerek, vagy kevésbé, de biztos lesz benne olyan, ami azt mondja, hoppá, hát nem így gondoltam. Azt hittem, egy picivel magasabb leszel. Vagy, na mindegy, kicsit talán szőkébb. Tehát, hogy a valóság és a kép, bennem élő kép, mikor találkozik, ott lesznek csalódások. És hadd mondjam azt, hogy így van az Istennel való kapcsolatban, és bennünk él az Istenről egy bizonyos kép, és a valósággal sokszor ez nincsen összhangban. Ezért aztán, amikor érjük a hívő életünket, és igazából az előbb beszéltünk arról, nincs érdemszerző volt a Szentírás olvasásának, de annyit mindenképpen megtesz az ige olvasása, hogy megismerem belőle egyre jobban az Istent. Amit magáról mond, azt én egyre jobban magamévá teszem. Megismerem azokat a részeket is, amik nem a sláger részek a Szentírásban. És valahogy mindig fogok valami újat találni, és egyre jobban bővül, gazdagodik az Istenről bennem alkotott kép. Néha lesznek esetleg fájdalmas csalódások is ebben, ezt nem lehet megspórolni, de vigasztaljuk magunkat azzal, hogy az álomból a valóság fele lépünk. És amikor az Istenben csalódunk ilyen módon, akkor hadd mondjam azt, hogy emberekben sokszor csalódunk azért, mert meglátjuk, hogy bűnösebbek, mint amilyennek gondoltuk őket. Amikor egy kapcsolat halad előre, és a rózsaszín köd fölszáll, akkor jöhetnek ilyen eszmélődések, hogy én nem is gondoltam, hogy ő ilyen zsémbes tud lenni. Vagy én nem is gondoltam, hogy ő meg ennyire lusta. Na, az Istennel való kapcsolatban, amikor őt egyre jobban megismerjük, biztos, hogy nem bűnt fogunk felfedezni benne. Biztos nem úgy fogunk benne csalódni, hogy na, az Isten gonosz, az Isten rossz. Csak esetleg azt fogjuk észrevenni, hogy annyival hatalmasabb, annyival összetettebb személy, mint amit én föl tudok fogni, hogy nem érem föl ésszel. És az, hogy mit miért tesz, lesz egy csomó dolog, amit nem értek, hogy miért tesz ilyet. Hogy fér bele az ő szentségébe, az ő szeretetébe, lesznek dolgok, amiket most pillanatnyilag nem fogok érteni. Az alázatteljes hozzáállása ez az, hogy azt mondom, hogy Uram, én itt most csalódtam. Én nem értelek téged. És akkor én nem vezess tovább. Akkor erre mondj valamit, hogy ki vagy te, milyen vagy te valójában. Hogyan alakítson a bennem élő képet te hozzád. Nagyon fontos ez a folyamat, mert ha ezt elmulasztjuk, akkor ez most nagyon csúnyán hangzik, de azt kell, hogy mondjuk, hogy bálványimádók vagyunk. A bálvány az erről szól, egy képet imádok a valóság helyett. Emlékezzünk csak vissza a pusztai vándorlás idejére, amikor kijön a zsidó nép Egyiptomból, és Mózes fölmegy a hegyre, 40 napig fönt van a hegyen, ő volt a kapcsolópont Isten és ember között, az Isten csodái is mind rajta keresztül történtek, ahogyan szétnyílt a Vöröstenger, ahogy hullott a manna, ahogy történtek a csapások Egyiptomban, és Mózes fönn van már egy ideje a hegyen, és eltűnt a kapaszkodó. És akkor azt mondja a nép, hogy hát de nekünk mégiscsak kell valami kapaszkodó. Jön a nagy gondolat, hát akkor legyen egy aranyborjunk. És akkor különböző aranyékszerekből öntenek egy bikaszobrot. És ez milyen jó, mert benne van, dagadnak az izmai, látszik az Istennek az ereje, a hatalma, hogy ez az Isten tényleg bevisz minket arra a földre. Ez az Isten tényleg megoltalmaz bennünket az ellenségtől. Bele tudunk kapaszkodni ebbe. Ezt mondja Áron a nép többi részének, hogy itt van a te Istened, aki kihozott téged Egyiptomból. Nem idegen Istent kezdtek elő ott imádni. Nem valami más, eddig ismeretlen Istent, hanem az élő Istenről csináltak egy rossz képet. És bizonyos értelemben lehet, hogy segített az Isten erejét, vagy valóságát megragadni, de mégis gondoljunk csak bele, milyen megalázó a végtelenül összetett, dicsőséges, hatalmas Istent egy aranybikával kiábrázolni. Hol van a kettő között a kapcsolat? Na, hát amikor azt látjuk, hogy Izrael népe bálványimádó a pusztában, akkor könnyen mondjuk, hogy elnye-belnye, ez tényleg nem szép dolog, de nem ugyanezt tesszük. Amikor bennünk él egy kép az Istenről, és a valósághoz nem engedjük ezt közel, közelíteni ezt a képet, mert azt mondja, hogy jaj, akkor csalódni fogok, az fájdalmas lesz. Akkor megbotránkozom. Na, nem erről beszél Jézus. Nagyon fontos, hogy a bennünk élő kép egyre jobban közelítsen az Isten valóságához. És még egy dolog, amit botránkoztatónak szoktunk megélni, a bűnnel való szembesítés. Ez megint egy olyan dolog, amiről nem beszél itt Jézus. Sokszor úgy viselkedünk egyébként köreinkben, keresztény gyülekezetekben, talán kis csoportjainkban, hogy amikor kívülről látom valakinek az életét, akkor lehet, hogy sokkal jobban látom a bűneit is, mint ő maga egy adott helyzetben. És persze mit csinál ilyenkor a jó hívő ember? Ó, hát azt nem tudom, úgy teszek, mintha nem is lenne ott, mert fontos a szeretet, fontos a békesség, az elfogadás, és ami kényes téma, azt inkább hagyjuk, mert ott lenne valami zavaró tényező a kapcsolatban, valami, ami mérgezi ezt a kapcsolatot. Ezt inkább hagyjuk, inkább tegyük félre. Nem akarom őt megbotránkoztatni. Nem fogadjuk el. Na, nem erről van szó. Nem arról beszél Jézus, hogy nem szabad valakit a saját bűnével szembesíteni. Sőt, azt gondolom, hogy nagyon fontos is egyébként, hogy megfelelő módon erre sor kerülhessen, pontosan a botránkozások miatt. Majd mindjárt erre picit visszatérünk. Vannak emberek, akik erre nagyon könnyen vállalkoznak egyébként. Amikor észreveszik a bűnt a másiknak az életébe, akkor ezt a jó csattanósan is meg lehet fogalmazni, és úgy oda is lehet kenni. Nyilván nem erről van szó. De amikor az ember már nagyon sokat imádkozott érte, hogy tudja szeretettel megfogalmazni, amikor tudom a másikat úgy is szeretni, hogy látom azt a bűnét, és ebből a szeretetből, az iránta érzett féltésből tudom előtte fölfedni ezt a dolgot, akkor ez épít. Akkor van lehetőség arra, hogy ő is meglássa, ő is megbánja, letegye az Isten elé, és rendeződjön az Istennel való kapcsolata, és ezáltal rendeződni fog a közösségben való forgulódása is az illetőnek. Nem arról van szó, hogy a bűnt nem akarjuk érinteni, vagy nem akarunk beszélni erről. Azt mondtam, hogy a botránkozás miatt fontos ez. Nagyon élénken él bennem. Ahogy ezzel az igével találkoztam, nagyon gyorsan eszembe jutott egy gimnazista élményem. Volt egy találkozó, nem tudom miért engem választottak ki a delegációban néhány más emberrel az iskolából, de valahol a saját gimnáziumunkat kellett képviselni egy ilyen gimnáziumok találkozóján. Mindegyik református intézmény volt, és Kárpát-medencei szinten, ez határainkon kívül volt a találkozónak a helyszíne, és az összmagyarságból, mindenhonnan református középiskolákból jöttek küldöttségek. És most nem is mondom, hogy hol volt a találkozónk, de a helyi gimnáziumnak az igazgatója volt egyébként a református lelkész, ott azon abban a városban, és tanította a gyerekeket, és nyilván beszélt arról, hogy a testünk a Szentlélek temploma, és hogy volt egy ilyen előadás valamikor. És aztán utána volt egy fórumbeszélgetés. És a gyerekek, hát mi nem mertük volna ezt így megemlíteni, de a saját tanítványai ott nagyon jelentkeztek, és felszólította őket, és csattanósan jött a kérdés, hogy hát, hogyha tényleg ez így van, hogy a testünk a Szentlélek temploma, meg hogy vigyázni kell rá, meg ilyesmi, na akkor hogy van az, hogy az igazgató úr pedig dohányzik? És nagyon érdekes volt ez a találkozás, és meg érdekes volt ez a kérdés is. És nagyon nem mindegy, hogy erre hogyan reagál az ember. Nem szeretném, hogy félreértsük a helyzetet. Nem arról van most szó, hogyha valaki dohányzik, az nincs ott az Isten országában. De az, hogy mihez kezdünk ezzel a kérdéssel, ez egy másik téma. És ott nagyon jó volt az, hogy ez az igazgató tudott jól reagálni erre. Tudott úgy reagálni rá, hogy igazgató létére fölfedte a saját gyengeségét ott igazából a tanítványai, meg a kibővített gyerekcsapat előtt, és azt mondta, hogy hát igen, ez tényleg valóban jogos kérdés, és én már régóta küzdök ezzel, és várom azt, hogy szabaduljak tőle, még nem tartok ott, de imádkozom érte, és próbálok küzdeni. És azt gondolom, hogy ott egy alázatos, egy helyén való válasz volt. Volt ennél sokkal rosszabb jelenség is, amikor szintén református intézményben, nem is az igazgató, hanem csak egy tanár, cigarettával a szájában járkált a folyosón, mert ott nagyon szükség volt rá, és hogy ezt érezte, hogy én ezt megtehetem. Tehát ott nem ez volt a válasz, hogy miért dohányzik. Hát azért, mert küzdök vele, és még nem éltem meg a szabadítást, hanem hát mert én megtehetem. Nekem ezt is szabad. Na, a kettő között ég és föld a különbség. És amikor Jézus arról beszél, hogy óvakodjunk a botránkoztatástól, akkor valami ilyesmire gondol. Nem a bűnnel való szembesítéssel van gond, hogyha ezt szeretettel tesszük, hanem olyan szempontból mondja, és hozzáteszi a figyelmeztetést is, hogy vigyázzatok magatokra. A botránkoztatás valószínűleg valójában erről szól, olyan tanítás, vagy még gyakrabban olyan tett, cselekedett életvitel, amely csapdába ejt, megakadályoz abban, hogy az Urat megismerjem, hogy benne megbízzam, hogy a vele való kapcsolatot élvezhessem. Ettől elválasztanak valakinek a beszéde, vagy a viselkedése, vagy a tettei. És erre mondja Jézus, hogy erre nagyon vigyázni kell. Nem azért, mert számon akarja kérni azt, hogy na, mennyire vagyunk engedelmesek és szent életűek, hanem, bár ehhez is abszolút joga van, hanem sokkal inkább itt ebben a megfogalmazásban az, hogy a kicsinyekre vigyázzunk. A kicsinyek azok nem feltétlenül a kisgyermekek, hanem akik a hitben kicsinyek, akik még most ismerkednek az Istennel. Akik még, hogyha el is indultak esetleg a hitnek az útján, nem állnak erős lábakon. Azt mondja Jézus, hogy az irántuk való féltő szeretetből tilos a botránkoztatás, mert el ne vesszenek az én velem való kapcsolat nélkül. Erre mondja Jézus, hogy ettől óvakodjon mindenki. Hát, hogyha nagyon őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt mondhatjuk, hogy biztos, hogy mindannyian, akik a hívő életet éljük, már botránkoztattunk meg másokat. Én egész biztos vagyok benne. Mert annak ellenére, hogy szeretnénk engedelmeskedni az Istennek, ismerjük magunkat, hogy nagyon sokszor ez nem sikerül. Éppen ezért nagyon fontos mindig ott lenni az ő közelébe is, és ezzel az éjséggel meg szomjúsága, hogy Uram, te tarts meg ettől engem. És tudjuk azt, hogy erre is van bocsánat, a botránkoztatásra is van bocsánat. Nem mondja Jézus, hogy ez egy halálos bűn lenne, ebből is meg lehet térni. Azt viszont nagyon határozottan mondja, hogy aki ebben a botránkozásban marad, annak jobb, hogyha malomkövet kötnek a nyakában. Egy picit visszatérünk majd erre. A másik téma, amit Jézus fölvet, és valóban egyenként megérdemelne egy-egy igéhirdetést mindegyik, erről csak nagyon röviden szeretnék beszélni, a másik a megbocsátás. Ugye ezt mondtuk, hogy az Isten országában máshogy mennek a dolgok. Ha Jézus ott van az életemben, akkor máshogy megy az élet, mint nélküle menne. Hát a megbocsátás a másik kulcskérdés. Ugye, hogy van ez, hogy megbántanak? És akkor utána annyival el lehet intézni, hogy megbántam, bocsánat. És akkor utána kezdjük előről, aztán utána megint megbánt, és én még azt is elengedem neki. Hát hol igazságos ez? Az a sokszor ismétlődő helyzet jutott eszembe, amit családban figyelhetünk meg. Én is a sajátomban, meg más családokban is láttam már, tehát nem szeretném csak a saját gyerekeim dolgait teregetni, meg én magam is gyerekként is sokszor megéltem, meg más formában felnőttként is, de ez a beszélgetés nagyon itt van előttem, hogy az egyik megbántja a másikat, és akkor jön a kérdés szülői oldalról, na hát ez meg miért? És a válasz az, hogy hát mert ő is ilyen volt velem fél éve. És hogy még azóta soha nem volt lehetőségem visszaadni. Erre konkrétan emlékszem, erre a mondatra. És amikor így visszakérdezik, és tényleg kell ez, tehát hogy ez ennyire nagyon fontos. És azt mondja az illető, hogy nem akarok vele rosszban lenni, de ott van az a dolog, és valahogy azt vissza kell adni. Na ez az, ott van az a dolog, amit valahogy vissza kell adni. Na ez az, amit a megbocsátás elmosna. Nem tudom, hogy adminisztrációban hogyan álltok a dolgok számontartásával. Az ellenünk elkövetett bűnök, azok olyan dolgok, amiket nagyon könnyen adminisztrálunk. Még az is, aki rossz az adminisztrációban. Azt nagyon számon tudjuk tartani. És persze a másik arcát meglátom, rögtön eszembe jut, akár egy korábbi vétke is ellenem. És Jézus azt mondja, hogy akárhányszor. Tehát az a szám, amit Jézus említ, azt mondja, hogy hát tulajdonképpen akárhányszor szükség van a megbocsátás gyakorlására. Miért is? Hol igazságos ez, hogy mindig én bocsássak meg? Onnan tudunk indulni, hogy hát nekem mindent megbocsátottak. Jézus egész földi küldetése, földi pályafutása erről szólt, hogy számomra az Isten bocsánatát megszerezze. Amire én képtelen vagyok magamtól eljutni, azt ő nekem megszerezze. És sokszor az emberben ott van persze még mindig az igazság érzés, hogy na jó van, de akkor ezt meg lehet velem tenni, és ennek semmi következménye nincs. Hadd mondjam azt testvérek, hogyha nagyon kell az elégtétel nekünk, akkor nézzünk a keresztre. És Jézus tulajdonképpen ezzel azt mondja, hogy akarod, hogy a bűnnek meg legyen a büntetése? Hát nézd, ott volt a szenvedés. Szeretnéd az elégtételt az ellened elkövetett bűnért? Akkor nézz oda a keresztre. Ott hordoztam. Nem csak az atyát fizettem ki ezzel, hanem téged is kibékítelek ezzel a másikkal. És hát pontosan ezért nagyon nehéz helyzet az, amikor azt érezzük, hogy ennek ellenére sem tudjuk elengedni, hogy igen, Jézus mindezt véghez vitte, de én nekem az annyira fájt, amivel engem megbántottak, hogy én soha nem fogok neki megbocsátani. Lehetséges ez? Na, azt mondja Jézus, hogy a vele való életben máshogy mennek a dolgok, mint ahogy nélküle mennének. Igaz ez a botránkoztatásra is, igaz ez a megbocsátásra is. És a tanítványok, akik mindezt hallgatják, ezzel fordulnak Jézus felé, szerintem nagyon gyorsan átlátták a helyzetet. Azt mondják, hogy az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Mennyire fején találják a szöget. Ez egy nagy kérdés egyébként, az írásmagyarázók vitatkoznak erről, hogy ez egy az egyben így történt-e meg ez a beszélgetés, vagy különböző életszakaszokból, vagy külön helyen, külön időpontban elmondott tanítások kerülnek egymás mellé, de Lukács, aki szerkeszti az evangéliumot, ezt a gondolatmenetet mindenképpen át akarja adni nekünk. Hogy ott van Jézus meghívása erre az életre, meg ennek a más voltára, ami számunkra idegen, a régi életünkhöz képest idegen, és a tanítványok reakció az, hogy hát uram, de ezt hogyan? Hát hogy ne botránkoztassam meg a másikat? Hogy tudjak mindig megbocsátani? Hát ez lehetetlen. Nekem lehetetlen, növeld a mi hitünket. És azt gondolom, hogy nagyon jó felemennek a tanítványok ezzel. Mert valóban ez lenne az egyetlen megoldás, amikor megkapjuk azt a hitet, hogy tudjunk Jézusra nézni. Minden kérdésünkre ez a válasz, Jézusra nézni. Azt látni, ami a valóság. Hát mi a valóság? Ugye mi azt látjuk, hogy minket bántanak, mi visszaadjuk, valahogy érvényt akarunk szerezni saját magunknak. Mi az igazság ezzel szemben? Hát Jézusban vagyok. Miért kell nekem érvényt szerezni saját magamnak? Hát már Jézus mennyei polgári jogot ajándékozott nekem. Már minden bűnömet elmosta. Ott lehetek az Isten jelenlétében. Nem csak most, a földi élet után is, egy örökké valóságon keresztül. Nekem jogom van ehhez. A hit tulajdonképpen ennek a szemüvegnek a fölvétele. Hogy én ez vagyok. Ez az én jelenem. A múltam, az lehet, hogy volt más, de az elmúlt. Jézus Krisztus megváltása nyomán ott vagyok az Isten jelenlétében. Szeretett gyermekként, akinek jogai vannak a háztartásban. Akkor én meg tudom tenni. Akkor én el tudom engedni. Akkor nekem van hatalmam arra. Ehhez kell a nagy erő. Nem ahhoz, hogy az ember visszasózzon, hanem hogy azt tudja mondani, hogy elengedem. Megbocsátok. És ez az erő, ez honnan van? Csak onnan, hogy Jézus növeli a hitünket. Lássad magad jobban annak, akivé én bennem lettél. Nem szerettem régen ezt az igeszakaszt, és tényleg ezzel szeretném most befejezni, hogy mindig a kritikát éreztem Jézusnak a szavaiból. Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vad fügefához, szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben, az engedelmeskedne nektek. Hát annyira nem volt nagy hitem, hogy ezt soha meg se próbáltam. De mindig a kritikát éreztem Jézus szavaiban, hogy hát na, tehát egy mustármagnyi hitet sincsen, különben ez így működne az életedben. De most az egész rész összefüggésében sokkal inkább azt érzem, hogy Jézus biztatásnak szánja mindezt, és egyébként a magyarázók is ezt húzzák alá, hogy Jézus szavai biztatni akarnak. Azt mondja, hogy nem kell mindent elérni. Nem kell tökéletesnek lenni. Nem kell azt látni, amiről János apostol tud írni a Jelenések könyvében, miután Isten különös kegyelméből kapott egy bepillantást a mennyben. Nem kell tökéletesen látni a szemem előtt azt a Jézust, aki most már nem a megszületett gyermek a jászolban, hanem a dicsőséges király, akiről János dadogva beszél a Jelenések könyvében, és írja, hogy tűz tekintete van, izzó érzhez hasonlít az ő megjelenése, a hangja, mint nagy vizek zúgása, egy dicsőséges, hatalmas, erős lény. Nem látjuk ezt a szemünkkel, de azt mondja, hogy elég egy mustármag. Ennek egy töredéke is elég, egy nagyon pici dolog. Más helyen beszél Jézus a mustármagról szól példázatban, hogy valami nagyon kicsiből lesz, aztán valami nagy, amikor ki kell. Azt mondja, hogy hát amennyit most megértettél, hogyha te az Isten gyermeke vagy, az a pici az elég. Ahhoz, hogy neked legyen hatalmad, hogy legyen tekintélyed, hogy élhess ezzel, hogy mondhassd azt egy kísértésben, hogy nem, nekem jogom van ezt megtagadni. És bár ott van bennem a vágy, ott van bennem a késztetés, ott van a megteremtett, én hiszem azt, hogy az ördög által megteremtett szituáció, amikor megsebeznek, és jön az önérzet, és most kéne kirobbanni. És nekem jogom van azt mondani, hogy távozz tőlem. Ez nem egy Istentől jövő gondolat. Én ennek ellenállok Jézus nevében. És nem fogok ebbe belelépni. Az apostolok így szóltak az Úrhoz, növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta. Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag. Hát ezt a mustármagot kérjük el az Istentől. És hadd mondjam azt, hogy ez a mustármag ez ott van bennünk. Az a kérdés, hogy merjük-e használni. Efelé kell lépéseket tennünk, hogy Isten erősítsen meg bennünket arra, hogy ami már a miénk, abban tudjunk forgulódni. Azt tudjuk használni. És ez hadd legyen a miénk akkor is, amikor a pillanat feszültségében elborul az értelmünk, legyen akkor is, amikor régi rabságaink jönnek velünk szembe, és legyen valóság, hogy ki tudjuk mondani, igen, nem, Jézus nevében ennek ellenállok. És hogyha ez a pici mustármag ott van, ennyi elég, megtörténik a csoda. Válaszoljunk most erre ének szóval először. A 173-as énekünket énekeljük az új énekeskönyvből, amelyik kezdődik, te felemelsz. Nem így kezdődik, de ez a címe.
Kétségek gyötörnek, ha gondok gyűlnek, fáradt szívemen. Úgy várlak némán lépteid figyelmen, míg hozzám érsz, és leülsz csendesen. Te thank you.
Urunk, ez a szívünknek a vágya, szeretnénk azok lenni, akinek te megálmodtál bennünket. Látod azt, hogy nagyon sokszor azt érezzük, hogy kész a szívünk, kész a vágy bennünk, de találkozunk önmagunkkal, a saját természetünkkel, találkozunk azokkal a helyzetekkel, amelyekben szinte borítékolható, hogy ebből bukás lesz, és azt érezzük, hogy mégis olyan távol vagyunk tőled. Úgy szeretnénk azok lenni, akikről te álmodtál, és közben a valóság úgy tűnik, hogy annyira messze van ettől. Most mégis nagyon kérünk ezért a szemüveg cseréért, Urunk, hogy ez hadd történhessen meg velünk is, hogy hadd ne azt lássuk, amit most a látható dolog az életünkben, a bukások, a szüntelen kísértések, amelyeknek nem tudunk ellenállni, a saját természetünkkel való küzdelemben a folytonos alulmaradás. Urunk, szeretnénk most valóban azt látni, ami a valóság felüled nézve, hogy te tökéletesen engedelmes voltál mindannyiunk helyett, hogy te tökéletesen megfeleltél az Atya akaratának mindenben, maradéktalanul, hogy nincsen semmi olyan vágyakozás, vagy olyan elvárás Isten részéről, aminek tökéletesen ne tettél volna eleget. És hogy te ezzel megajándékozol bennünket. Nagyon köszönjük ezt a meg nem érdemelt ajándékodat. Köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy a menny felől nézve már ilyen a mi életünk, hogyha benned vagyunk. De mégis, amikor itt bukdácsolunk a földi életben, akkor ez annyira távolinak tűnik. Ezért imádkozunk, Urunk, hogy növeld a hitünket. Növeld a hitünket, amivel ezt láthatjuk, hogy kivétettél, hogy a te áldozatod ez nem hiába történt. Nem fölöslegesen folytat a véred ott a kereszten. Hogy a te igéd se hiába szól. Te azt mondod, hogy nem tér vissza hozzád üresen, hanem megcselekszi, amiért te küldöd. Nagyon imádkozunk ezért, hogy az az ige, amelyet ma olvastunk, valóban hadd teremjen gyümölcsöt a mi életünkben. Imádkozunk ezért, hogy hadd tudjuk a te személyedet, a te áldozatodat, a te munkádat elégségesnek látni arra, hogy mi valóban teljes jogú mennyei állampolgárok lehessünk. Köszönjük, hogy te megszabadítasz minket ettől az állandó küzdelemtől és a lelki ismert furdalástól, hogy még mindig nem tartunk ott, még mindig olyan elérhetetlen távolságban van. A te örömüzeneted az, hogy megérkeztünk, hogy otthon vagyunk, hogy polgárjogunk van az Atya jelenlétében, az Atya országában. Növeld a hitünket, hadd lássuk ezt. És hadd lássuk ezt ne csak akkor, amikor itt ülünk a templomban és énekeljük a neked szóló szép énekeket, hanem akkor is, amikor megyünk vissza a munkába, megyünk vissza a családba, jönnek a támadások, érnek bennünket sebesülések. Urunk, hadd lássuk akkor is azt, hogy kivétettél minket. Növeld a hitünket, hadd lássunk téged nagyobbnak a kísértéseknél, hadd lássunk téged nagyobbnak a saját indulatainknál, hadd lássunk téged nagyobbnak a saját sebeinknél, amiket esetleg másoktól kaptunk. Lehet, hogy olyanoktól, akik pont előttünk kellene, hogy járjanak a hitben. Örünk, látod, hogy mi hányszor estünk áldozatául a botránkoztatásnak, hányszor okoztak csalódást nekünk mások veled kapcsolatban. Urunk, hiszük, hogy te nagyobb vagy ezeknél, és most ezért imádkozunk, hogy hadd legyünk a te jelenlétedben, köszönjük ezt az itt együtt töltött órát is veled, és azért kérünk, hogy amikor hazamegyünk, hadd legyen valóság az életünk, vagy te szent lelkeddel jössz velünk, hogy te bennünk laksz, és hadd tudjunk innen belülről élni, ezzel a belső erővel, tőled kapott erővel neki menni a kihívásoknak. Így imádkozunk az előttünk levő hétért, imádkozunk a diákoknak a nyári szünet végéért, hogy még hadd legyen egy pici pihenés, meg készülődés, imádkozunk a pedagógusokért, akik készülnek már az évkezdésre, imádkozunk azokért, akik jönnek haza a nyaralásból, és találkoznak a valósággal. Imádkozunk mindannyiunkért, akik aggódva figyeljük a körülöttünk levő világot, és találkozunk a hírekkel. Imádkozunk azokért, akik már most érzik a háborúságot a környezetükben. Urunk, mindannyiunkért kérünk, hogy növeld a hitünket, hadd tudjunk téged látni. És valóban a te isteni erőddel hiszük azt, hogy te igazgatod az életünket, és azt mondod, hogy nem maradsz el tőlünk egyetlen helyzetben sem. Mindazonáltal imádkozunk azért, hogy valóban hadd legyen kézzelfogható béke is itt ezen a földön. Hozzuk eléd ezt a mostani konfliktust, ezt a sok vérontást. Urunk, te tudsz ennek véget vetni, ezért imádkozunk, hogyha lehetséges, akkor ez hadd történjen meg. De tudjuk azt, hogy a te ígéreteid szerint ez a világ nem egyre jobb hely lesz, hanem további próbák is várnak még ránk. Ezért imádkozunk, hogy növeld a mi hitünket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentettessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteletünk záró éneken 479. énekünk lesz, amelyet minden versszakával énekeljünk. Hinni taníts, Uram, most álljunk föl, és már az ének végén állva kérjük az áldást is. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További szép vasárnap délutánt kívánunk, áldás békesség!